Mindenható Istenünk, Urunk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében. Hálát adunk neked, megtartó kegyelmedért, szeretetedért. Köszönjük, hogy itt lehetünk most, köszönjük, hogy igéd világossága köré gyűlhetünk. Köszönjük, hogy te mindig számítasz ránk, köszönjük, hogy tanítani akarsz bennünket, mindazzal, amit itt a Földön tettél, mindazokkal a dolgokkal, amikkel a te tanítványaidat, az apostolodat elküldted ebbe a világba, hogy a te akaratodat hirdessék, és ne csak hirdessék, amit te akarsz, hanem megéljék, és kövessék életükkel és példamutatásokkal a te akaratodat, hogy azáltal is hozzád vezessék azokat az életeket, akik rád figyelnek. Így kérlek, ezért a mai napért, ezért a mai alkalomért lehessünk mi is azok, akik rád figyelünk, akik tőled tanulunk, hogy az életünkben mindazokat a nehézségeket, próbákat, amiket azért adsz, hogy azokat kiállva tisztuljon, erősödjön, bátorodjon az életünk, át tudjuk vészelni, ki tudjuk állni, és a te dicsőségedre tudjunk neked szolgálni. Így kérünk, Jézus Krisztusunk, szentelj meg bennünket, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját. Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretett testvérek, református bibliaolvasó kalózunk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, amelyből szól Isten igéje, és keresi a mi lelkünket és szívünket. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből, a 4. fejezet első 8 verséből. Pál apostol Efézus beliekhez írott leveléből, a 4. fejezet első 8 verséből, így szól hozzánk Istenünk igéje. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Kedves testvérek, Pál apostol a 68. Zsoltár 19. versét idézi, helyel közeli fordításban, körökből, hogy Jézus Krisztusnak a munkájára, Jézus Krisztusnak az ajándékára utaljon. Az efézusi gyülekezethez írja a levelét, és amikor Pál apostol írja ezt a levelet, a magyarázók szerint, akik kutatják a Bibliát, és igyekeznek meghatározni azt, hogy mikor, hogyan keletkezett egy-egy szentírási részlet. Nem azért kutatják, hogy belekössenek, vagy azért, hogy, mert azért van ilyen is, van olyan, aki azért kutatja a szentírást, hogy találjon benne ellentétes dolgokat, vagy olyan dolgokat találjon benne, ami nem igaz. Sajnos sokszor így állnak az emberek, még a tudósok egy része is a szentíráshoz. Persze, ha ilyen lélekkel kutakodunk, akkor Biztos, hogy találunk olyan dolgokat, amik igazolni fognak minket, amik elmondatják velünk azt, hogy ósdi, hogy régi, hogy hamis, hogy nem Istentől jött, vagy egyáltalán ki az az Isten, és nincs is olyan, mert az ígéje sem igaz. Sokszor hallhatunk és láthatunk ilyet, ha televíziót nézünk. Pál apostol mégis a régi igéhez nyúl, amikor az akkori gyülekezethez beszél, az efézusi gyülekezethez, mert akkor is volt olyan, aki azt mondta, hogy nincs is Isten, de a gyülekezeten belül ilyen ne forduljon elő, sőt olyan sem forduljon elő, hogy azt mondják egy-egy részre a Bibliából, hogy nem igaz, másik részre meg, hogy igaz, mert ugye sokan hajlamosak voltak a régit, a törvényt, a Mózes tóráját, azt csak azt, és egyedül csak azt Bibliának elfogadni. És a zsoltárokat, vagy a prófétákat már nem kezelték úgy, és nem olvasták úgy, mint Isten igéje. Ez nem jó. Jézus is a prófétákból és az írásokból idéz, és Pál apostol is a zsoltárból idéz, amikor a 8. versben azt mondja, hogy felment a magasságba, foglyogatik magával, ajándékot adott az embereknek. Dávid fia, király Zsoltárról van szó, és azért mondja ezt Pál, mert szükséges, hogy a régi, az írás, az megérintse a mai ember szívét, és pont úgy hasson, és pont úgy erősítsen, és bátorítson, mint a régieknél, amikor megszólalt az ige, amikor odament az Isten angyala, vagy maga az Isten állt meg, és beszélt azokhoz, akik figyeltek rá Ábrahámhoz, Jákobhoz, Izsákhoz, Józsefhez, vagy Dávidhoz. Miért kellett Pálnak ezt leírnia? A Biblia magyarázók, ismét mondom, azt mondják, hogy amikor Pál leírja ezeket a sorokat efézusi gyülekezetének, akkor börtönben van, valószínűleg római börtönben, nem bizonyított, de börtönben, későbbi keletkezésű a levél, valószínűleg Pál már öreg. Amikor leírja ezeket a sorokat, akkor már az idősebb Pál beszél, aki nagyon sok mindent átélt, és éppen most is fogságban van. Kérlek, én, aki fogoly vagyok az Úrért, figyeljünk oda rá, hogy hogyan ír Pál. Fogolyként ír, aki bilincsben van, hasonló a Filippi beliekhez írott levélnek a helyzetéhez, szituációjához, fogoly. Valószínűleg valamelyik börtönben. De kérdezem én tőletek, testvérek, hogy olyan nehéz fogságba kerülni? Pál apostol többször is volt fogságban, tudjuk, hogy ő könnyen esett a világ, az ember, a gonosz e testi fogságába. De fogoly az ember másképpen is. Fogoly az ember úgy is, hogyha nem tud elszakadni, mondjuk a televízió elől, akkor, amikor éppen a kedvenc sorozatát adják. Akkor is rabságban van, fogságban van, mert rabul ejtette őt, a lelkét, valami, ami nem Istentől való. Hiszen rendelkezünk az időnkkel. Igen. Akarunk mi oda menni, ahova szükséges? Akarunk. Nem megyünk? Nem. Miért? Mert nem hagy bennünket, hogy menjünk. Mondjuk a szomszédok, de most egy kedvenc régi sorozatot mondtam, de mondhatnék más amerikai vagy dél-amerikai tévésorozatokat. A fiatalokat is fogságba ejti. Ők este néznek tévét, amikor lövöldözős, erőszakos, gyilkolásos sorozatok mennek a tévében. Vagy az internet fogságába esnek, rengeteg olyan embert ismerek, fiatalt, aki idejének óriási részét tölti haszontalanul az internet előtt. Mert nem azt mondom, hogy a televízió, vagy az internet, az nem lehet hasznos, mert csak csodálatos dolog is van rajta, és lehet használni jóra is, például a televízióban, Isten tiszteleteket, evangelizációkat lehet megnézni. Aki nem tud elmenni már vasárnap Isten tiszteletre, mert nem bír, vagy éppen beteg, vagy kórházban van, ha bekapcsolja a televíziót, megnézheti a vasárnapi Isten tiszteletet. Persze néha ez okot ad arra is, hogy a könnyebb utat válasszuk. És azt mondjuk, hogy inkább a tévében nézem meg, mint elmegyek a közösségbe, mert kényelmesebb. De jó oldala is van, mert van fekvőbeteg is. Tehát mindenki döntse el, hogy szíve szerint melyik kategóriába esik, de lehet fogságba esni. Igenis, foglyok vagyunk. Olyan sokszor esünk mi is fogságba, olyan sokféle csapdát állít az Isten ellenes erő, az Isten nélküli erő, hogy az ember néha csak kapkodja a fejét, és gondolkozik azon, hogy vajon hogy kerültem én ilyen helyzetbe? Miért vagyok én is fogoly? Néha saját élethelyzetünkbe érezzük magunkat fogolynak. Fogolynak egy-egy házasságban. Csapdába esett emberként veszük észre, hogy boldogtalanok vagyunk egy házasságban. Vagy fogolyként vagyunk egy munkahelyen, bár most a jelenlévőket ez nem érinti, de fiatalokat igen. Nem tud tovább lépni, vagy nem akar. Fogságába esett a hitelnek. A különböző svájci frank alapú hitelek olyan fogságba ejtik az életünket, hogy észre sem vesszük. De néha úgy érzi az ember, hogy a saját házának, saját életterének fogságába esett. A legjobb, amit a végére hagytam azonban, hogy a testünknek a fogságába eshetünk. Ugyanis Pál apostol sokszor beszél arról, a római levélben is, hogy gyakorlatilag olyan az életünk, mint a testbe zárt lélek, a börtönbe zárt lélek élete. A testem, aki hajlandó a rosszra, aki visz a rosszra, a bűnre, a testből fakadó gondolatok, rablás, hűtlenség, békétlenség, szeretetlenség, és még sorolhatnám azokat a dolgokat, irigység, dicsőségvágy, amiket a test a saját kívánságaiból fakadva tesz. A lélek ellen sokszor. És Pál apostol is szeretne szabadulni, ahogy írja, ki szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből, a római levélben. Foglyok vagyunk ebben a világban, ez a test, ha bűnnek van alávetve, akkor rabságban van, mert nincs az a lelki erő, nincs az a lelki akarat, amely ki tudná szabadítani a kívánságok, a kísértések fogságából emberileg a mi életünket. Gondoljuk végig. Hányszor tettünk már rosszat a másiknak, azért, mert kényelmetlenül éreztük magunkat valamiért. Úgy éreztük, hogy a másik elvesz tőlünk akár helyet, akár időt, akár valami kézzel fogható tárgyi dolgot. Az övé, nem az enyém. Ő elveszi tőlem, a testemnek hiányzik, ezért elkezdek haragudni rá, és eltűnik a szeretet. Békétlenség keletkezik. Már csak egyszerűen abból is, hogy mondjuk kijön be ide hamarabb, és kiül le valamelyik jobb helyre. És majd mindenki gondolja végig, hogy itt, az itteni életterében a saját vágya testének a kényelme, vagy a testének a, csak a szenvedésének az enyhítése iránti vágya hogyan szülte meg, hogy haragszik a másikra valamiért. Hát ez az igazi rabság. Amikor szeretetlenséget szül, amikor rossz indulatot, amikor haragot szül az, amiben lakunk, a testünk, annak vágya. Pál apostol ezért mondja nagyon bölcsen, hogy foglyok, én fogoly vagyok, én tudom, hogy fogoly vagyok, akár börtönben, akár a saját testemnek a fogja. Te is az vagy. De ameddig az vagy, én Pál, aki fogoly vagyok, figyeljétek meg, hogy én hogyan viselkedem. És mondja sokszor másik levelében, hogy különleges, teljes örömmel fogadjátok, amikor kísértésekben estek, mert a kísértések azok olyanok, hogyha kitartotok a kísértésben, akkor azok reménységet szülnek, azok álhatatosságot szülnek, azok tudnak békét, belső lelki békét szülni, hogyha azokban kitart az ember. És mit mond? Figyeljünk jól, éljetek méltóan a ti elhivatásotokhoz, mert mindannyian Krisztussal való közösségre hivattunk el. Mi a mi elhivatásunk? Ez a 70-80 év, ami itt telik a Földön? Nevetséges lenne, ha csak ennyi lenne az emberi élet értéke. Nem, a mi elhivatásunk örökké valóságra szól. Hihetetlenül, felfoghatatlanul több a mi elhivatásunk, mint ez a földi élet. Krisztussal lenni, mondja Pál Filippi levélben, mindennél jobb, az örökké való. Tudjuk mi az, hogy örökké való? Nem tudjuk. Felfoghatatlanul több. Ezért nekünk arra kell figyelnünk, és ahhoz kell igazítanunk az életünket, méltónak kell lennünk ebben a földi életben, ahhoz, ami sokkal több, sokkal nagyobb, sokkal drágább kincs, mint bármi, amit itt a Földön magáénak tudhat az ember. Legyen az vagyon, hatalom, pénz, vagy bármilyen befolyás, amire szerepelhet az ember ebben a világban. Több. És ehhez méltónak kell élni. Hogyan lehet méltóként élni ehhez az elhivatáshoz? Folytatja. Teljes alázatossággal. Alázat. Szelídséggel. Szelídség. Türelemmel. Türelem. Alázat, szelídség, türelem. Nagyon sokszor kell ismételnünk. Még nekünk is, lelkészeknek, mert hajlamosak vagyunk sokszor úgy gondolkozni, hogy nekünk van befolyásunk, nekünk van hatalmunk, nekünk meg lehet tenni sok mindent, ezért kell szinte a nyakunkba írni, hogy szelídség, alázat, türelem. De nem csak nekünk, ha nekünk, akkor mindenkinek. Alázat, szelídség, türelem. És milyen bölcsen írja Pál? Viseljétek el egymást szeretetben. Hát ugye, az egy ideális eset lenne, hogyha mindenki örömmel élne együtt. Ha nem lenne panaszom a szomszédomra, ha nem lenne panaszom a munkatársamra, a barátomra, a barátnőmre, a szobatársamra, nem lenne panaszom, nem lenne panaszom az orvosra, a postásra, mint a pénz, a nyugdíjintézetre, ha ezekre a dolgokra nem lenne panaszunk, akkor milyen jó lenne. De tudja Pál, hogy van. Olyan sokszor panaszkodunk a másikra, vagy lenne a szívünkben panasz. Ezért mondja bölcsen, türelem, alázat, szelídség, én ezt fogom még egy párszor ismételni, és hogy viseljétek el egymást. Viseljük el egymást szeretettel. El kell hordozni a másik embert. Néha azt gondoljuk, hogy szeretjük egy picit a másikat azért, hogy megváltozzon. Azért szeretem a másik embert, hogy lehet, hogy az én szeretetem által jobb lesz. Aztán következő hétben, következő évben kiderül az, hogy nem változott semmit. Nem lett jobb. Nem lett szebb, nem lett békésebb, nem lett olyanabb. Nem. Hát, akkor mi történik? Tovább szeretem. És elviselem. Mert ez a keresztény küldetésem. Elviselem, mert ez az elviselés nem tarthat örökké. Lehet, hogy addig tart, ameddig élünk. De egyébként rossz hír. Ebből a szempontból azonban nagyon jó hír, hogy nem élünk örökké. És nem kell ennek a testnek a fájdalmait, nyomorúságait, szenvedéseit örökké hordoznunk és viselnünk, hanem a mennyei testnek kell majd örökké hordozni a dicsőségét, mert ahol a mennyei testben leszünk, ami mennyei atyánkkal, Jézus Krisztussal, a jelenések könyve azt írja, hogy ott nincsen fájdalom, ott nincsen betegség, ott nincsen nyomorúság, ott nincsen halál, mert elmúltak, azok elmúlnak. Ímé újjá teremtek mindent, és az újban csak öröm van, az újban csak csodálatos gyönyörűség van. Az éden kert, az éden szót, ha lefordítjuk, az azt jelenti, hogy gyönyör, a gyönyörűségnek a kertje. A mennyország az sokkal több, mint volt valamikor az éden. Az valami felfoghatatlanul más. Ezért mondja Pál, hogy ha viselni is kell, akkor is viseljétek el egymást szeretetben, mert ez mindegyikünknek a Krisztustól rendelt útja. Tudom, az utat nehéz bejárni. De illúziók nélkül beszél róla Jézus Krisztus is, amikor azt mondja, hogy keskeny és tövises ez az út. Mert a szeretet néha penge élen táncol, annyira keskeny helyen kell elmenjen. Sőt, néha borotva élen, hogy vágja az ember talpát, de mégis egyenes, és tiszta, és alázatos, és szelíd, és türelmes, és az 1 Korintus 13-at is ki kéne tenni minden házra, minden utcasarokra, minden buszmegállóra, minden épületre, minden asztalra, minden ember széle elé, hogy olvassa, hogy milyen a szeretet. Hát, ha változna valamit egy kicsit ez a világ. De mégis ez a küldetésünk. Krisztus ajándékának mértéke szerint, mert egy az, és bocsánat, katolikus testvérektől hallom meg reformátusoktól is, hogy egy az Isten. Csak hogy azért Pál, miután azt mondja, hogy egy az Isten és Atya, Istene és Atya mindenek. Nem is azt mondja, hogy egy az Isten, hanem azt mondja, hogy egy az Istene és Atya mindenkinek. Ezt azért mondja egyébként, amiért tetszenek mondani azt, hogy egy az Isten, hogy ne legyen széthúzás. Hogy ne legyen a gyülekezetek között, az emberek között széthúzás. Nekem ilyen Istenem van, neked olyan Istened van, annak meg amolyan Istene van, és akkor már nem is tartunk össze. Mert mindenkinek van egy másfajta Krisztusa, és egy másfajta Istene. Ez így nem jó. Ezért mondja Pál, hogy az Istene mindenkinek egy. Az Atya Isten az egyszülött fiúval, a Jézus Krisztussal a Szentlélek közösségében. Így igaz? De ha valaki azt mondja, hogy egy az Isten, mint ahogy a sok szekta mondja, akkor azért tegyük hozzá, hogy Jézus Krisztus és a Szentlélek, mert a Mohamedának is azt mondják, hogy egy az Isten. Mert akkor azt mondhatjuk, hogy egy az Isten, és Mohamed az ő prófétája. De ez már nem igaz, mert mi ezt nem valljuk. Sőt, szerintünk ez mellé visz. Nem csak az igaz életnek visz mellé, hanem mellé visz a mennyországnak. És ha valaki a mennyország mellé érkezik, azzal baj lesz az örökké valóságban, mert ott már nem olyan szép az élet, mint ahogy én azt most elmondtam a Biblia alapján a mennyországról. Tehát egy az Istene és Atya mindenkinek, ezt azért mondja Pál, hogy az egységet tartsuk meg. Nagyon szépen fejezi ki magát a lélek egységét a békesség kötelékével, mert egy reménységre kaptatok elhívást. A békesség kötelékével, annyira szép, a lélek egységét a békesség kötelékével. Hát testvérek, a lélek egységét úgy lehet megtartani, hogyha ismerjük egymás lelkét. Ugye tetszenek beszélgetni egymással? Ugye megtetszenek hallgatni egymást? Ugye van mindenkinek, aki ki tudja önteni a lelkét a másiknak, hogy ismerjük egymás lelkét. Mert ha ismerjük egymás lelkét, egymás szívének bánatát, panaszát, ha ki tudjuk sírni egymás panaszát egymásnak, akkor meg tudjuk őrizni a lélek egységét. A békesség kötelékével egybefonva. Mert nem azért mondjuk el a másiknak, hogy haragítsuk meg a másikat, vagy hogy a harmadikra panaszkodjunk. Ez az indulat rossz. Ha fáj a szívem, elmondom, de nem rossz indulatból. Ezért nem rossz indulatból hallgatjuk. Nagyon fontos dolgokról beszél Pál. Hogy a lélek egysége valóban a lélek egysége legyen. Itt a Szentlélekre gondol. Mert hogy szentek legyetek, mert a ti atyátok szent, ez úgy valósul meg, hogyha tiszta szívvel őrizzük egymás lelki vallomásait. És a Szentlélek mindenkiben Szentlélek, és a Szentlélek áldítatja a mi lelkünket, és most már nem beszélünk igazából külön Szentlélekről és lélekről, hanem, ahogy a római levélben mondja Pál szintén, az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt, egy hullámhosszon, egy rezgés számon, egyszerre tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát a lélek egysége mindenki által. És azt mondja, a végére hagytam ugye az örömhírt, ami miatt érdemes ezt az egészet elmondani. Mit mond Pál? Miről beszéltem az elején? Miről beszélt Pál? Fogoly! Hogy ő fogoly! Fogoly bilincsben, fogoly lélekben a test fogja, és azt mondtuk, hogy mi is foglyok vagyunk ennek a testnek a fogjai. De mit mond az a nagyon régi Zsoltár, az a 68. Zsoltár? Azt mondja, hogy felment a magasságba, foglyokat vitt magával. Magával visz bennünket. Foglyokat. Nem maradunk itt. Nem lesz örökké fogoly az életünk. És ez Jézus Krisztusról beszél. A 68. Zsoltár 600 évvel Jézus előtt Dávid Zsoltáraként elmondja, hogy jön majd az Isten. És a Szentlélek által megragadja a mi szívünket, Jézus Krisztus tulajdonává teszi a lelkünket, és ennek a világnak, ami a bűn rabsága alá van vetve, ennek a világnak a fogságából ki fog bennünket szabadítani, és magával visz a magasságba. Érezzük, mekkora dolog ez. Mit idéz Pál ott az efézusi gyülekezetnek, hogy értsétek meg, hogy az Isten terve kezdettől fogva ez volt, hogy nem akar hagyni titeket itt, hogy a lelketek már most szabad, és hogyha lélekben szabad valaki, azt nem lehet börtönbe zárni, az igazából soha se lehet rab, hanem mindig bizonyságot tud tenni arról, hogy ő tulajdonképpen Isten gyermeke, és mint ilyen, küldetéssel jár, Krisztusért járva követségben, kérjetek, incsetek mindenkit, hogy legyen Krisztushoz méltó az élete. Mint ahogy a tiétek is legyen az. Mert ajándékot adott az embereknek. Ez az ajándék önmaga. Ajándék. Nagyon hangsúlyos az ajándék szó. Mert nem pénzért vesszük. Testvérek, nem pénzért van egyház. Ha pénzért lenne az egyház, már régen megszűntünk volna. Ha pénzért dolgoznának az emberek Krisztus ügyében, akkor nem lenne, nem gazdagok a papok. Higgyétek el! Nem mi vagyunk a leggazdagabb emberei a világnak. Még lehet, hogy tőletek is szegényebbek vagyunk. De nem ez számít. És akik az egyházban dolgoznak még, akár nővérek, akár diakonisszák, számtalan példa van róla a történelemben, hogy nem az anyagi megbecsülésért teszik, hanem azért, mert kaptak valamit, ami drágább, mint az életük. Assisi Szent Ferenc, Albert Schweitzer, Teréza. És még sokat sorolhatnák fel, aki feladta az egész életét valami másért, amit úgy ír Máté evangéliumában, és több helyen is beszél róla Jézus, hogy gyöngyöt talált a gyöngykereskedő, és eladta mindenét, hogy az az egy gyöngy az övé lehessen. Valamit talált. Aztán a szántóföldbe vetett kincset talált valaki. Nem fizetett érte, de odaadta mindenét, hogy övé lehessen az a föld, hogy végül megkaphassa a kincset. Ezek az emberek, akikről beszéltem, odaadták mindenüket, hogy elég lehessen az, amit ajándékba kaptak, amit találtak, mert a kegyelem az ingyenes. Nem kell fizetni érte, de ha az ember megkapja, akkor odaadja érte az egész életét. Amikor megkapjuk az Isten ajándékát, Jézus Krisztust, akkor megértjük azt, hogy a legdrágább dolgot kaptuk ingyen. Nem kér érte semmit az Isten. Van egy nagyon szép történet. Egy koldusról szól. A koldus ül az út szélén. Egyszer csak megáll mellette egy aranyveretes, drága hintó. És kiszáll belőle egy király. Király oda megy a koldushoz, és megkérdezi a koldustól. Drága barátom, mit tudsz felajánlani nekem? Mit tudsz adni nekem? És a koldus elgondolkozik, milyen is van neki. Ruhája, tarisznyája, belnéz a tarisznyába, és akkor végül a sok ilyen por vagy kenyérmorzsa között talál egy rizsszemet. És azt a rizsszemet odaadja a királynak. Ennyim van. Ezt tudom odaadni neked. A király elveszi a rizsszemet, megköszöni, felszáll a hintójára és elmegy. A koldus zavartan és egy kicsit dühösen morog magában. Hát milyen dolog ez? Hogy itt van ez a gazdag király, akinek a leggazdagabb biztos az élete a világon. És nem, hogy ő adna nekem valamit, hanem még ő kér. És amikor elő akarja venni azt az avas szalonát, ami ott volt még a tarisznyában, mert az volt az utolsó falatja, amit majd meg fog vacsorázni, észrevesz, hogy valami csillog a tarisznya mélyén a szalona mellett. Kiveszi és látja, hogy egy arany rizsszem. Mert mindazt, amit ő adott, ezerszeres értékben kapta vissza attól, akinek adta, a királytól. Ki a király ebben a történetben? Jézus Krisztus. És az a gyönyörűséges, mert azt mondja ez a koldus, bár lett volna bátorságom az egész életemet odaadni neked. Nem csak az egy rizsszemet. Az egész életemet, mert akkor az egész életem aranyos dicsőségben folytatódna. Hát ilyen az ingyen kegyelem. Jézus azt kéri tőled, amit ő már odaadott neked. A saját életét, a keresztfán kiöntött vére, a szabadítása az, ami a tiéd lehet. És erre hív el bennünket ez az igehely is, ajándékot adott az embereknek, önmagát adta az embereknek. Gazdag volt, szegény élet, emberré lett. Hogyha mi hiszünk benne, és tudjuk követni őt, mint ahogy Pál, akkor gazdagok legyünk. Még egy kérdés, Pál apostol gazdag volt? Földi értelemben véve nem. Fogoly volt, semmije sem volt, pedig gazdag szülők gyermeke volt, és a végén Rómába kivégezték. De földi értelemben véve csak, mert mennyei értelemben véve övé a legnagyobb gazdagság, hiszen az új szövetség könyveinek több mint a felét Pál apostol írta. A legnagyobb dicsőség az övé. Ez a dicsőség legyen a miénk is, így adjunk hálát Istennek. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked azt a mérhetetlen gazdagságot, amivel meglátogatsz bennünket. Kérünk, hogy ez az üzenet, amivel Pál apostol életét is meglátogattad, és amivel minket is erősíteni akarsz, kísérjen el bennünket ebben az életben. Gazdagítson, bátorítson, teljes alázatossággal, szerítséggel és türelemmel ajándékozzon meg, hogy el tudjuk viselni küldetésünk próbáit, hogy tőled nyert koronával dicsőségesen térjünk majd a te kebeledbe, arra a helyre, ahová mindannyian, mindenkit vársz, aki benned hisz. Jézus Krisztus nevében kérlek, így erősíts, bátoríts meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban.